interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
Félelmeink, szorongásaink és a velük való megküzdés. Tari Anna Mária pszichológus és Jancski Viktória beszélgetése következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a vonalban Tari Anna Máriát, pszichoterapeutát. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Krisztus szenvedés történetében leírják, hogy ő is és apostolai is szenvedtek, féltek. Miből ered a félelmünk, mitől félünk leginkább?
Hát a korrekt szakmai válasz az nyilvános, és közben köszöntök minden kedves hallgatót. A szorongás és a félelem két eltérő pszichológiai fogalom. Félelem az általában valamilyen konkrét dologtól, tártól, helyzettől, személytől történik. A szorongás pedig nagyon egyszerűen fogalmazva a tárgyatlan félelem. De általában ez a két fogalom összeponsódik mondjuk így a közbeszédben. Tehát az, hogy az ember mitől fél általában, az nyilván vonatkozhat ténylegesen külső körülményeire, mint az utóbbi két évünkben a Covid járvány, most pedig a háború, vagy egzisztenciális helyzetek, vagy párkapcsolati nehézségek, vagy gyereknevelésben családdal kapcsolatos félelmek. A szorongás pedig, ami egy mélyebb, tudattalan érzelmi apparátusban jelenlévő és onnan elinduló, mondjuk ilyen negatív érzelem, az pedig nagyon sokszor külső körülményektől független, és rendszerint szeparációs szorongás indítja, tehát valaki mondjuk attól fél, hogy nem fogja őt szeretni senki, vagy hogy ki fog derülni, hogy ő nem jó, vagy hogy egyedül lesz az egész világon, vagy egy olyan típusú negatív érzése van, hogy bármit csinál, ő alul marad. Ezen utóbbi csoportja a rossz érzéseknek természetesen nehéz helyzetekben vegyül az elsővel, tehát a külső helyzetben megjelenő fenyegetést jelentő, vagy nehézséget jelentő külső körülmények mellett általában azonnal felsorakoznak a belső szorongások is. Jó esetben segítenek a megoldáshoz, ha az illetőnek olyan coping megküzdési stratégiái vannak, amik gyors cselekvésre indítják őt, vagy pedig inkább szorongó állapotban passzívabban marad, és akkor az életünknek inkább érzelemfókuszú megküzdő stratégiájáról beszélhetünk.
Több félelemet említett, én ebből most kiemelnék elsősorban kettőt. Az egyik az a halálfélelem, ugye itt a Covid kapcsán is, és a háború kapcsán is talán ez az egyik legnagyobb félelmünk, nem tudom, én ezt csak kérdezem. A másik pedig, hogy említette, hogy egyedül marad, vagy fél a belső világától. Miért olyan nehéz elfogadnunk önmagunkat, és miért olyan nehéz elfogadnunk a halált, hisz az élet velejárója?
Remélem nem hangzik profánnak, de Woody Allennek van egy ilyen mondása, hogy nekem semmi bajom nincs a halállal, csak ne kelljen ott lennem, amikor bekövetkezik. Ez egy ősi félelem nyilván, és abszolút érthető attól, hogy racionális mondatokban el tudjuk mondani, hogy persze, hogy tudjuk, hogy ez az élet része, attól még az elmúlás, a világ, az érzelmek, az élet elveszítése az egy nagyon markáns gyászreakciót indíthat el már nagyon korán, és hogy ettől igazán, mint belső saját félelmünktől, akár a külső helyzetek meg nem léte esetén miért félünk, ott akkor nyilván azt látjuk, hogy tehát ilyen látszólag ok nélküli halálfélelem esetén, hogy az illetőnek valahogy olyan típusú szorongása van, amelyben ő úgy érzi, hogy mindent elveszíthet. Tehát nem is feltétlenül mindig a halálról szól ez, hanem arról, hogy ő valahogy eltűnik, vagy láthatatlanná válik, vagy mindent elveszít. ezen megállapítás, hogy az emberek a saját érzelmi világuktól félnek, ez igazán kicsit pontosabban inkább úgy hangzik, hogy pszichoterápiás helyzetekben nagyon sokszor látjuk azt, hogy az emberek azon érzelmeiktől félnek, amelyek esetleg addig nem ismertek számukra, vagy olyan érzelmi összefüggésektől félnek egy-egy értelmezés mentén, amely rávilágíthat valamely tudattalan motivációjukra, vagy érzelmeikre. Nagyon sokszor ez olyan, mintha attól tartanának, hogy egy ilyen másik ember bontakozik ki, vagy valamilyen szörnyű dolgot fognak látni. Pedig ez nincsen így, ez általában falra festett ördög, de hát az látszik, hogy így a 21. században, egy nagyon gyors életben már az érzelmeinket kordában tartani, azokat megismerve, megbékélni velük, olyan optimális önértékelésre és önismeretre szert tenni, amely biztonságérzést ad, azt úgy látom, hogy egyre nehezebb előállítani.
Említette a 21. századot, jobban félünk, többet szorongunk, mint a korábbi évszázadokban? Tehát ezt meg lehet így állapítani, hogy akár a virtuális világ hatására, vagy ezek az új és gyors dolgok, amik bejöttek, a technikai fejlődés, az befolyásolja ezeket az érzelmeinket?
Alapvetően szerintem többet szorongunk. Nyilván ennek nagy részét valóban az információtechnológia gyors okos eszközei adják, és az átélhetetlen mennyiségű és méretű és érzelmeket kiváltó információ mennyiség okozza. Egy más részét meg nyilván az a fajta, mondjuk így életmód, amiben belekényszerültünk, hogy sokszor nincs idő heti 10 percen keresztül leülni egy székre, átgondolni az életünket, és önmagában a gyorsaság vagy a gyors élet az egy szorongáskeltő dolog lehet, mert akkor kicsit olyan az ember, mint egy vadvízi elvezésen, hogy hömpölyög az árral, történnek vele a dolgok, és azt nem mondom, hogy ez egy kontrollvesztett állapot, de azt igen, hogyha valaki azt éli át, hogy valahogy nincs hatása vagy befolyása a saját életére, hogy ő valahogy folyton a külső körülményeknek a mentén sodródik, hogy úgy mondjam, az önmagában is tud szorongáskeltő lenni. Nyilván 3-4 évvel ezelőtt egy ugyanilyen kérdésre egyértelműen azt lehetett volna mondani, hogy igen, külső körülményektől való szorongásunk azért így a 21. században, legalábbis Európában nyilván egyre kevesebben, nincs nyílt agresszív cselekmény a közelünkben, nem történik olyan dolog, amitől rettegni lehetne, de hát az elmúlt 2 év járványa és most a háború az nyilván megmutatta, hogy hát azért van nyílt agresszív helyzet, és van olyan szituáció a pandémiában, amikor olyan félelmekkel és külső fenyegetettséggel kell szembenézni, ami addig általában vagy mozifilmen, vagy nagyon távoli országokról szóló híradós képkockákon volt látható. Tehát szerintem alapvetően elmondható, hogy többet szorongunk, a fiatalabb generációk mindenképpen, tehát az Y és Z generáció, tehát a 82-es születésű, vagy azután született Y, és a 2005-ös születésű Z generáció, tehát az érett 30-as és 20-as korosztály, annak az életindítása, a saját felnőtt életpozíciójának a kialakítása, és abban megnyugtató élet feladatainak az elrendezése, azt nagyon sokszor látjuk, hogy jóval-jóval szorongások mentén hamarabb lehajtjuk a nyarokat, mint az indokolt lenne, és nagyon sok esetben boldogtalanabbul élnek, mint ahogy élniük kellene, vagy lehetne egy ilyen nagyon jó életszakaszban.
És azért azt mondhatjuk, hogy ezek inkább szorongások, mert laikusként azt szoktuk hallani, hogy a félelem az nem mindig rossz, tehát van egy egészséges félelem is, és a szorongás meg általában, ha jól értem, akkor az mindig rossz.
Alapvetően a félelem nyilván, ha az evolúciós hatát nézzük, akkor öröktől fogva arra szolgált, hogy hogy amikor az ősemberrel szembe jött a karcogú tigris, akkor megpillantva megmozdultak benne az esélyt jelző érzelmek, és azonnal cselekvésre ragadták, és vagy neki támadt, vagy elmenekült, de szóval mindenképp az életét védte. A szorongások azok szintén lehetnek mondjuk így pozitívak, tehát mondjuk vizsgahelyzetben az az ember, akinek olyan típusú facilitáló szorongása van vizsgahelyzetben, amitől, hogy úgy mondjam, megfényesedik az agya, és még az is eszébe jut, amit 6 éve olvasott egyszer fél lábon állva, ő valószínűleg ezt a típusú konstruktív, teljesítményre sarkaló szorongást, vagy esetleg más néven lámpalázat, azt pozitívnak fogja értékelni, mert akár művész, akár színészt hallgatunk egy-egy interjúban, ugye mindegyik azt mondja, ha nem izgulna, ha nem szorongana előtte egy kicsit, akkor nyilvánvalóan nem is tudna olyan teljesítményt nyújtani, de hát azért nyilván a szorongások nagyobb hányada, ami inkább mondjuk a saját elégtelenségről szól, vagy a szeretetlenségről, vagy a szerethetetlenségről, vagy mondjuk nők esetében nagyon gyakran látjuk azt, hogy van bennük egy erős tudattalan szeretetre méltósági törekvés, hogy mindenképp el kell fogadtatni magukat a környezetükben, mert csak akkor lehetnek nyugodtak és kiegyensúlyozottak. De ezen szorongásoknak nyilván van egy olyan mértéke már, amire azt mondjuk, hogy nem jó, hátráltat az életben, nehezíti a cselekvéseket, végső soron pedig, vagy még nehezebb helyzetben, az életvezetésben is gondokat okozhat. És azt akkor nyilvánvalóan már érdemes szakemberrel megkonzultálni, hogy miért állt ez elő, mit lehetne tenni, miért jellemző ez ő rá, és hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni.
Igen, sokszor idáig jutunk el, hogy szakemberre van szükség mostanában.
Nem akkora baj az. Tehát nem. Már nagyon, nagyon régóta mondom, hogy annyira természetes, hogyha az embernek fáj a foga, akkor fogorvoshoz megy, és hogyha fáj a hasa, akkor a belgyógyászhoz, hogy ide nyugodtan felvehetnénk vesztővel egy utolsó tagmondatnak, hogy és ha egyébként az érzelmével bajlódik, akkor pszichológushoz megy. Azért ma már az a stigma, hogy hát azzal biztos valami probléma van, aki pszichológushoz jár, az azért erőteljesen oldódni látszik, mert azért ma már nagyon, nagyon sokan döntenek úgy, hogy még mielőtt igazán nagy baj van, hanem csak a problémát érzékelik, az előtt kell inkább ezt megkonzultálni, vagy akár belekezdeni valamilyen pszichoterápiába, hogy kiküszöbölhető legyen egy csomó későbbi esemény.
Ugye itt katolikus rádióban beszélünk, és ugye szokták mondani, hogy a gyónás is, meg az ima is egy terápia. Hogyha valaki vallásos, akkor úgy tudom, hogy vannak olyan szakirányok, akik pasztorálpszichológus, talán így mondják?
Igen, pasztorálpszichológusok azok a kollégák, akiknek az kifejezetten a terápiás módszerük tartalmazza azt, hogy ők maguk is vallásosak, és akár az itt rendszeren belül próbálnak meg értelmezni vagy megoldani kérdéseket. Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően én inkább az emberekben hiszek, tehát én megrögzötten hiszek az emberek személyiségének a változtatási képességeiben, de hát mindegy is, hogy ki miben hisz. Az a lényeg, hogy az a rendszer, vagy az a mátrix, vagy az a tézis, vagy az az eszme, amiben ő a biztonságát megtalálja, annak a lehetséges eszközeit és segítségnyújtási módozatait, azokat elfogadja, szeresse és használja. Persze ilyen lehet a gyónás, ilyen lehet az ima, ilyen lehet a misére járási, ilyen lehet egy vallási közösség, és hát nyilván a nem vallásos embereknél ilyen lehet az, amikor most ez lehet, hogy nem tűnik mondjuk értékben vagy súlyban ugyanolyannak, de hát azért nyilván ilyen lehet egy nagyon mély beszélgetés, ilyen lehet a megtartó baráti közösséghez való tartozás, ilyen lehet az, hogyha valaki képes a saját személyiségébe is kapaszkodni, meg mondjuk van neki valaki a közvetlen környezetében, társa, párja, barátja, szülei, bárki, akinek aki valóságos, mondjuk így erőt tud neki adni bizonyos élethelyzetekben. De hát nyilván a legoptimálisabb, hogyha szakmailag kéne ezt megfogalmaznom, akkor az az, hogyha egy ember képes arra, hogy a saját lelki egyensúlyát, ha úgy tetszik, a saját érzelmi biztonságát, az saját előállítású módon képes legyen fenntartani. Azért az a legbiztosabb dolog, hogyha valaki kiegyensúlyozottságát azt így előállítja, megtartja.
Elkezdtünk már beszélgetni ugye a segítségnyújtásról, de mi, mint egyszerű emberek, hogyan segíthetünk azon, aki komolyabban fél vagy szorong? Mert sokszor azt tapasztaljuk, és én magam is megtapasztaltam, hogy mikor valaki, vagy én is szorongok, és valaki azt mondja, hogy ne félj, ne szorongj, és ezt így mantrázza, attól én nem leszek jobban, sőt egyre idegesebb leszek, tehát ez nem segítség. Hogyan tudunk kézenfoghatóan egy embertársunkon segíteni, amikor ilyen problémákkal küzd?
Hát így valóban nem. A tetejében a tudatlan érzelmek köztük a szorongás, és azért a félelem is nagyban az, nem így nem is leállítható. Tehát nyilván valakinek azt mondani, hogy hagyd ezt abba, és figyelj a jó dolgokra, az egy teljes képtelenség. Én azt hiszem, hogy ha látjuk a környezetünkben, hogy valaki szorong, akkor az nagyon jót tesz esetleg, hogyha van módunk vele beszélgetni, akkor megkérdezzük, hogy miért érzi magát ilyen állapotban, vagy hogy mióta tart nála ez az érzelem, ő maga mit gondol róla, mert ez paradoxonnak hathat, de ugye a szorongásokat, vagy a szorongással teli életvezetést azt nagyon meg lehet szokni, és azért nem ritkán látunk mondjuk olyan helyzeteket, amikor a szorongás annyira az élet részévé válik valakinek, hogy neki már a szorongás kertől, hogyha nem szorong valamin. De alapvetően az emberek többsége ettől az érzelemtől szabadulni igyekszik. Az, hogy hogyan tud szabadulni ettől, az szerintem civilként is nagyjából eldönthető, mert hogyha az illető elhívható mondjuk programokra, el lehet vinni őt egy komoly zenei koncertre, el lehet vinni sétálni, kimozdulni színházba, kirándulásra, tárlatra, bárhova, ami a figyelmét eltereli, és a fókuszt, a gondolkodási fókuszát bentről, a saját maga érzelmi monitorozásából kihúzza a külvilág felé, az már nagyon jó hatású, és hasonlóképpen jó hatású az, amit pandémia idején ajánlott minden pszichológus, hogy létezik egy olyan típusú beszélgetés, compliance, amiben én csak meghallgatom a másikat, ő is meghallgat engem, nincs értékítélet, nincs tehát minősítés, nem mondom azt, hogy gondold át jobban, semmit nem csinálok, csak kvázi befogadom, amit ő mond. Ez nyilván a másik embernek, ez egy nagy adag megkönnyebbülés érzést is adhat, mert megszabadul egy csomó olyan rossz érzésétől, kvázi kiteszi, ugye a beszéd ilyenkor ekvivalens egy ilyen lélektani mechanizmussal, hogy kihelyezi azokat a szorongató belső gondolatokat, amelyeket magában cirkuláltat lehet, hogy már hetek óta, és akkor viszont egy ilyen elfogadó, nagyon elfogadó érzelmekkel jellemezhető helyzetben ez a megkönnyebbülés érzés, ez adott esetben egyébként elindíthat valakit arra, hogy akkor keressen hasonló típusú helyzeteket, ahol a beszéd segít neki feltárni, majd valahogyan megoldani a problémáit. Az nem nagyon működik, amit az emberek szoktak, hogy fülénél fogva elrángatnak valakit, vagy eltolnak valakit szakemberhez. Ott azért az úgynevezett delegált páciens vagy kliens, tehát akit a család vagy a barátok így, hogy úgy mondjam, betolnak az ajtón, ott az minek utána nem saját döntés igazán, ott általában egy vagy két alkalom után az illető ki is pörög abból a szituációból. Persze a legjobb az a saját döntés, és nyilván ehhez az kell, hogy az illetőnek legyen akkor a szenvedés nyomása, hogy ezzel akarjon foglalkozni. A szenvedés nyomás bár rút szónak tűnik, de egy fontos jelzője minden érzelmünknek, és tulajdonképp minden fájdalmunknak is, mert amíg nyilván az életet, a mindennapjait valaki vinni tudja, akkor különösen, ha egy nagyon aktív mobil személyiség, akkor mindig mindent addig visszameddig csak tud. Pszichológiai értelemben is nyilván van az a pont, ahol már ez azért mondjuk az érzelmek kezelése az olyan késztetés, amit már nem lehet háttérbe szorítani.
Megkérdeztettek egy olyan személyest öntől, hogy ön szokott félni? Vagy mitől fél egy pszichológus? Mitől fél egy pszichológus? Akkor úgy teszem fel a kérdést.
Hát én alapvetően, csak ezt most nem akarom, hogy nagyon szerénytelenül hangozzék, én alapvetően azt hiszem, hogy nem vagyok egy félős természet. Nyilván, hogyha valaki le akarna lökni egy szakadékba, akkor azonnal félnék én is, de alapvetően én inkább az a karakter vagyok, aki ha félelmetes helyzetbe ül, akkor azonnal terveket sző arra, hogy a helyzetet hogyan lehet megoldani, vagy mit lehet csinálni rendkívül fegyelmezetten. Úgyhogy, de hát nyilván azért a valóság, gos válasz, az persze, hogy az, hogy a pszichológus is emberből van, tehát adott esetben nyilván tud félni, hát miért ne félne, vagy féltene másokat, persze.
Ugye beszéltünk már a szakmai segítségnyújtásról, hogyan tudunk embertársainknak segíteni, hogyha önmagunkat nézzük, hogy mi milyen ilyen praktikus, kézenfogható módszereket tudná elmondani így még zárszóként így a hallgatóknak, hogy mivel tudják a félelmeiket egy picit úgy kordában tartani.
Bizonyos helyzetekben nagyon jó, ha tényleg heti 5-10-15 percre valaki leül egy székre, akár egy füzettel a kezében, füzettel és tollal, nem pedig érintőképernyővel, mert ugye miközben írunk ténylegesen egy tollal vagy ceruzával, az alatt ugye a belső narrációnk az pont igazodik a saját érzelmi vagy pszichés sebességünkhöz, és akkor megfontoltabban írunk. Szóval oda érdemes mondjuk leírni, ez nyilván én mély lélektannal foglalkozom, ez inkább egy kognitív módszer, de nagyon jó összeszedni akár egy füzetbe, hogy mik azok a félelmek, mondjuk így akár növekvő sorrendben, amik a legnehezebbek, vagy amikkel azt érzi, hogy nem tud megbírkózni. Ezek után, ha ezt valaki leírta, akkor meg lehet nézni, hogy azért utóbb egy más napon, hogy melyeket talál azért mégiscsak megoldhatónak. Hogyha ezek szituatív félelmek, tehát nem az életet átszövő hetekig tartó nehézségeket jelent, most nem a háború menekültjeire gondolok, hanem az általában vett élethelyzeteinkre, akkor nagyon jót tesz, hogyha figyelünk arra, hogy muszáj az érzelmeink konténerét üríteni, és ez pedig tényleg az lehet, amit korábban mondtam, hogy el kell menni, főképp komoly zenei koncerteket szoktunk ajánlani, mert a komoly zene másképp hat a kognitív idegrendszerünkre, mint a könnyű zene, az is jó, de a komoly zene alatt egészen más típusú érzelmeket élünk át. Nagyon fontos és jó lenne a sport, lehetőleg akár 20 percben, de minden nap, de egy héten legalább 4-szer. Nagyon-nagyon sokat használ a humor, hogyha valakivel van ilyen típusú kapcsolatunk, hogy a stílus ezt megengedi, akkor azt mindenképpen, ha nem, akkor érdemes humoros dolgokat keresni, olvasni és nézegetni. Én a pandémia alatt is, meg előtte is nehéz élethelyzetekben, én szoktam ajánlani egyébként a katasztrófa filmeket is megnézni, mert ott általában forgatókönyveket látunk arra, hogy hogyan lesz a hős, mit csinál, milyen dolgokat kell leküzdenie, mire megformálódik a film utolsó 8 percére, hogy megmenti a világot, vagy leküzdi a nem tudom én mit. Ez ilyenkor nagyon hatásos lehet, mint egy ilyen didaktikus tanítás. Nagyon, nagyon jó, hogyha valaki tud autogén tréninget alkalmazni, ha ez nem, akkor vannak akár az internetről is letölthetően olyan 5 perces progresszív relaxációs gyakorlatok, amelyeket még egy nehezen ellazuló valaki is tud használni, mert elég ahhoz képest, hogy relaxáció elég aktív módszer, és nem is gondolnánk, de hogy az izmaink feszülése, enyhítése az egyébként nagyon sokszor enyhíti a szorongásokat, mert ugye nem azért feszülnek az izmaink, mert szorongunk, hanem azért szorongunk, mert feszülnek az izmaink, tehát a testünk kijelzése az hamarabb érkezik, mint ennek mondjuk a tudatosulása adott esetben. Úgyhogy ezek olyan felismerések lehetnek, amik segítenek. Volt már olyan pszichoterápiás helyzet, ahol én azt ajánlottam valakinek, aki ült otthon a lakásában, és azt se tudta hirtelen elképzelni, hogy már kimenjen a lakásajtón, hogy ilyenkor a szorongás olyan, mint egy, biztos mindenki látott már, amikor kutat raknak le, vagy ilyen nagy csatorna vezetéket visznek a városokban, vagy hát bárhol a felszín alá, ezek az iszonyú széles, szürke kútkávák, és hogy tulajdonképpen a szorongások, azok bezárnak minket egy szürke csőbe, amiből úgy tűnik, hogy se kilátás, se kijárás nincs, és egy darab szín sincs. Ilyenkor nagyon jó kimenni, lemenni egy játszótérre, bemenni egy üzletbe, de mondjuk a játszótér praktikusan azért jobb, mert szabad levegőn van, nem kell bemenni zárt térbe, és megnézni, hogy van élet.
Akkor összefoglalásként mondhatom azt, hogy a félelmünk, ha nem is leküzdhető, de enyhíthető, és ezért tegyünk is.
Igen, de azért alapvetően a félelem is nagyon sok helyzetben leküzdhető, nagyon sok ember képes erre, vagy legalább megpróbálja. Azt érdemes megjegyezni, hogy akár a félelem, akár a szorongás a saját pszichénk által előállított érzelem, és nyilván a külső fenyegetettséget nehéz elhárítani, de miután saját termelésű érzelmek, ezért saját eszközökkel bőven lehet őket csökkenteni, és nem kell tőlük megijedni.
Hát ez nagyon jó zárszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait, és minden jót kívánok önnek.
Én is köszönöm szépen.
Tari Anna Mária pszichológussal Jancski Viktória beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Mária Rádió.
Hírpercek.